Darák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, elnök úr, jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
2017-re maradt olyan terület Magyarországon, ahol jogkérdésben széttartó a joggyakorlat, tehát mást ítélnek a bíróságok közel ugyanolyan helyzetben?
A kérdés rendkívül logikus, de a kérdés megválaszolhatatlan, ugyanis a jogegység nem egy statikus tömb, amit időnként kikezdenek, aztán visszajavítjuk, hanem egy dinamikus egyensúly, ami folyamatosan változik. És azt lehet mondani, hogy jogegység mindig van, és soha sincs. Az alapvető kérdésekben mindig fennáll a jogegység, azonban mindig vannak olyan új körülmények, olyan új élethelyzetek, ahol a jogegységhez illeszkedő megoldást a bírók keresik. És ebben az állandó keresésben nyújt segítséget a felsőbíróság, az ítélőtáblák, illetve a kúria, akkor, amikor valamilyen véleményt fogalmaz meg. A kérdésére készülve elhoztam a kúriai döntések, a kúria hivatalos lapjának legutóbbi számát. És ilyen szemmel lapoztam fel, hogy vajon tudok-e olyan példát mondani, amikor a kúria helyreállította a jogegységet. És akárhol nyitom ki a folyóiratot, mindenhol találok ilyen mondatokat. Az első oldalán mindjárt azt olvasom, hogy a közös tulajdon megszüntetése során a társasházzá alakítás a megszüntetésnek az árverési értékesítést megelőző módja. Tehát a kúria hozott egy kollégiumi véleményt azért, hogy egyértelművé tegye, hogy a közös tulajdon megszüntetése során melyik módszert milyen sorrendben kell alkalmazni. Nyilvánvalóan azért tette ezt, mert a társasházzá alakítás, mint megszüntetési módszer nem volt annyira jól ismert, a gyakorlatban annyira bevett, és egyik bíróság az árverési érdekesítés elé helyezte, a másik pedig azt követően kezelte. Vagy egy másik kérdés néhány oldallal később, hogy vajon le lehet-e szállítani a gyermektartásdíjat önmagában csak azért, mert a gyermeket nevelő szülő valami olyan gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátást kapott a gyermektartási megállapítását követően, amely miatt talán már nem lenne szükséges ilyen magas gyermektartásdíj. A válaszunk az az eseti döntésben, hogy ez önmagában nem alapozhatja meg a gyermektartásdíj csökkentését. De ahogy mondom, a folyóiratban és a kúria döntéseiben napról napra találunk olyan eldöntendő kérdéseket, amelyet a joggyakorlat elsőre nem tud egyértelműen megítélni. Ezért a jogegység folyamatos karbantartás alatt áll.
Mi a tapasztalatuk? Mennyi idő alatt szivárog le, itatja át a teljes jogalkalmazást, a teljes joggyakorlatot, hogyha valamilyen kérdésben megvan az irány, az egységes irány?
Én azt hiszem, hogy hosszabb időt vesz igénybe az, amíg a problémák kikristályosodnak, megfogalmazódnak, és azok eljutnak a felsőbírósági szintekre, és megszületik az irányadó döntés, mint ezt követően annak a gyakorlatba való átültetésére. A bírák olvassák az eseti döntéseket, ez teljesen természetes. A bírót úgy kell elképzelni, hogy 80-100 üggyel a nyakában ül, és megpróbál minél gyorsabban, minél hatékonyabban a felsőbíróságok által is elfogadott megoldást találni. Általában ez a megoldás megegyezik azzal, ami a felek számára is a legjogszerűbb, a legigazságosabb. Tehát ha talál egy döntést, ami az ő esetére jól alkalmazható, jó választ ad, akkor azt minden további nélkül szívesen alkalmazza. Néha bajunk is, hogy olyan esetekben idézik a kúria kollégiumi véleményeit, amelyre valójában az nem vonatkozik. Tehát inkább a másik oldala az erősebb, olyan esetekben is alkalmazzák a mi megoldásainkat, amikor talán érdemes lenne elgondolkozni egy másik megoldáson.
Jó néhány éve folyik a kúrián a joggyakorlat elemző tevékenység, formalizált formában is munkacsoportok vannak, igen termékenyek, nagy anyagokat dolgoznak föl. Maradtak-e olyan területek, amelyek még tisztázatlanok, ahova még nem jutottak el, ahonnan érkeznek az igények?
Itt is azt kell mondanom, hogy újra és újra kerülnek témák. A kúria például 2012-ben vizsgálta a menekültügyi joggyakorlatot. 2012-ben még az azóta történt nagy migrációs változások előtt álltunk. Akkor hozott a kúria egy kollégiumi véleményt. Mégis úgy kellett döntenie a tavalyi év során, hogy ezt a kollégiumi véleményt már nem tartja fenn, mert az alapul fekvő körülmények alapvetően változtak meg a migrációs hullámmal. És ennek eredményeként például 2018-ban újra napirendre vettük a migrációs joggyakorlat alakulását, mert megváltozott körülmények, megváltozott megoldásokat igényelnek, és újabb problémákat vetnek fel. Ezeket újra át kell néznünk. De említhetem példaként a társasházak életét. A társasházak életével kapcsolatban új törvények, új szabályok alapján elrendeltünk tavaly egy joggyakorlatelemző csoportot, csoporti vizsgálatot, és valóban merültek fel megoldatlan kérdések. Például az, hogyha egy társasházi lakást eladnak, akkor a közös költségtartozás az vajon az eladóval, vagy a vevővel, vagy mindkettővel szemben érvényesíthető. Nem született megoldás, ezért a társasházi joggyakorlat elemző csoportot átalakítottam egy úgynevezett konzultatív testületté, tehát a joggyakorlat elemzés lezárult, de a nyitva maradt kérdésekről ez a konzultatív testület tárgyalni fog, beszélni fog, és ha úgy adódik, akkor javaslatot tesz esetleg jogegységi eljárás lefolytatására. De
például ilyen esetben, amikor nagy tapasztalatú gyakorlati és elméleti jogászok nem tudnak dűlőre jutni, nem volna egyszerűbb a törvényalkotást megkérni, hogy döntse el ezt a kérdést a törvényalkotás erejével?
Erre is találunk példát az elmúlt időszakból. A kúria érzékelte, hogy eltérő, súlyosabb büntetés indokolt egy 12 éven aluli sértett terhére elkövetett szexuális bűncselekmény esetében, ha az elkövető felügyeletére, gondozására van bízva a kiskorú személy. Úgy gondolta a kúria, hogy itt magasabb büntetéseket kell kiszabni.
Józan észre egyébként összhangban.
Az utólag bekövetkezett események ezt igazolják. A meghozott jogegységi határozatunkat formai jogból az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte, megsemmisítette. Az a vélemény alakult ki az Alkotmánybíróságon, hogy ennek a dilemmának a feloldása már meghaladja a jogértelmezés kereteit. Jogalkotásnak minősül. A kúria ennek alapján úgy döntött, hogy saját maga is hatályon kívül helyezi a jogegységi határozatot, és a jogalkotóhoz fordul a dilemma a jogalkotással történő feloldására. Ez az elmúlt hetekben megtörtént.
Szigorították.
A jogalkotó, ahogy a kúria is gondolta, ebben az esetben a büntetési tételt 10 évről 15 évre emelte fel.
Milyen egyébként az együttműködés az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok között, amikor az Alkotmánybíróságra egyedi ügyekben is lehet már menni, és ezt sokan használják is?
Súlyog Tamás elnök úr szavait használom, aki azt mondta egy az elmúlt hetekben zajló konferencián, ahol az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok viszonyát vizsgáltuk tudományos kutatóműhelyek felkérésével, hogy párbeszédre vagyunk ítélve. A tételes alkotmányos helyzet az, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányossági szempontból vizsgálhatja az ítéleteinket. Nem ítélkezik helyettünk, nem állapít meg tényállást helyettünk, nem mond ki jogkövetkezményt helyettünk, de azt megnézi, hogy az az ítélkezési mód, amelyet mi végzünk, az megfelele az alaptörvény rendelkezéseinek, az alaptörvény elveinek. Egy ilyen helyzetet valóban könnyű elrontani, ahogy azt a régió más országaiban sajnos láthatjuk, ahol semmilyen párbeszéd nincs a legfelsőbb bíróságok és az Alkotmánybíróság között. Mi ezt látva évekkel ezelőtt eldöntöttük, hogy törekedni kell a párbeszédre. Ennek a párbeszédnek pedig számos jelét látjuk az utóbbi időben, és én azt gondolom, hogy ez javít a munka hatékonyságán.
Látszik a párbeszéd abban is, hogy több ítéletben hivatkoznak az alaptörvényre, mint korábban tették? Magyarán használja a bírósági rendszer az alaptörvényt?
A tavaly év során vizsgáltuk az alaptörvény érvényesülését a rendes bírósági gyakorlatban, és arra jutottunk, hogy a vizsgált döntések, bár ezeknek a témája kifejezetten olyan volt, amely az alkotmányos elvek alkalmazását igényli, nagy számban hivatkoznak a rendes bíróságok alaptörvényre és alkotmánybírósági határozatra.
Elméletileg van olyan ügy, ahol nem lehet hivatkozni az alkotmányra? Tehát az alkotmány, az alaptörvényünk minden abból fakad. El lehet jutni rövidebb vagy hosszabb úton?
Lehet, de időnként szükségtelen. Ugyanis a pozitív jogi szabályok megfelelő választ adnak minden kérdésre. És nem mindig merülnek fel nagy elméleti, teoretikus kérdések az ügyekben.
Mi az, amiben csak az Európai Unió bírósága adhat Magyarországnak végleges választ? Devizahiteles ügyekben 8 plusz 1 ügy van az Európai Bíróság előtt.
Nos, az Európai Unió bírósága az uniós jog értelmezésében nyújthat segítséget a Nemzeti Bíróságnak. Végső soron azonban az uniós jogot is a Nemzeti Bíróságok alkalmazzák, devizahiteles ügyekben is. Azonban, ha az uniós jog logikáját, értelmét illetően kétségek támadnak, vagy hogy azokat az időnként nagyon általános fogalmakat, mint a megfelelő tájékoztatás, nem érezzük, érzékeljük világosan. Ilyenkor az Európai Unió Bíróságához fordulunk, és kérjük, hogy autentikus módon értelmezze az unió által alkotott jogot. Ez történt most már több alkalommal a devizahiteles problémakörrel összefüggésben, és teszik ugyanezt hasonló kérdésekben például a román bíróságok is.
Mi történik az eljárással, amikor egy előzetes döntéshozatali kérelemmel a magyar bíróság az Európai Unió bíróságához fordul? Mindenki hátradől, na most várhatunk egy évet?
Hát azokban az ügyekben, ahol a felvetett kérdés alapvető jelentőségű az ügy eldöntéséhez, ott megakasztja az eljárást. Azonban épp a kúrián az utóbbi időben a devizahiteles ügyekben az volt a tapasztalatunk, hogy az ügyek egy másik jelentős része folytatható, mert az adott kérdés nem merül fel. Tehát esetről esetre kell eldönteni, hogy a peres felek vagy a bíróság szükségesnek tartja az ügy felfüggesztését, mindaddig, amíg a luxemburgi bíróság meg nem hozza a jogértelmező döntését.
Ennyi ügy után maradt még olyan kérdés a devizahiteles ügycsoportban, ami nem egészen világos? Hogy a díjakat mire költik kérdése, ez megint előkerül, pedig úgy tűnik, hogy ez már eldöntött tény.
Van egy kérdés, amelyben a kúria a luxemburgi bírósághoz fordult, ez pedig az a kérdés, hogy vajon mikor tisztességes a fogyasztó terhelő költség, jutalék, díj összegének a szerződésben történő meghatározása. Tisztességes-e már akkor is, ha annak összegét és kiszámítási módját, teljesítésének idejét határozza meg a szerződés, vagy a tisztességesség elfogadásához az is szükséges, hogy megmondja a szerződés, hogy az adott költség milyen meghatározott szolgáltatás ellenértéke. Ez a kúria számára sem volt világos az uniós fogyasztóvédelmi szabályokból, és ezért egy kérdést intéztünk Luxemburghoz.
Ilyenkor a magyar rendes bíróságok számára a magyar jogszabályokban adódik kérdés, vagy az unió jogszabályaiban adódik kérdés, vagy abban adódik kérdés, hogy a kettő egy irányba mutat-e?
Formálisan az unió bírósága csak a közösségi jog értelmezésére hivatott. Tehát ha a nemzeti jogban van bizonytalanság, ott a kúria, illetve az alkotmánybíróság a felső szint.
Ha más ország hasonló ügyeiben, devizahiteles ügyeiben az Európai Unió bírósága hoz egy döntést, akkor azt automatikusan a magyar bíróság alkalmazhatja, hiszen az Európai Bíróság az európai jogot értelmezte, nyilván az ugyanaz kell, hogy legyen két különböző ország számára is.
Természetesen lehet különbség a tényállásban, lehet különbség a nemzeti szabályozásban, ami más fénybe helyezi az uniós szabályozást. Elképzelhető, hogy egy adott kérdés a magyar nemzeti jog szempontjából abszolút nyilvánvaló és egyértelmű, míg a román jog szempontjából bizonytalanságokat szül. Tehát lehetnek ilyen különbségek, ezért ugyan, és megint csak azt mondom, hogy formálisan az Európai Unió Bíróságának döntései minden tagállamra egyformán érvényesek és vonatkoznak, azonban mindig figyelni kell a nemzeti szabályozás sajátosságaira.
De bizonyíteles ügyekben egyébként hol tart most az ügyek nagy teste? Ez már a tömegével, a közepével ott van a kúrián, vagy még jelentős része alsóbb bíróságokon tárgyalódik?
Egy jelentős része még az alsóbb bíróságokon található, és egy jó részük fel is van függesztve néhány előzetes döntéshozatali kérdés eldöntéséig, hiszen a fővárosi ítélőtáblának az egyik előterjesztése még alapvető kérdéseket érint, amelyeknek a megválaszolása befolyásolhatja a kuria gyakorlatát is. Tehát ettől függően még a kuria is nyitott arra, hogy áttekintse az eddigi gyakorlatát.
Formális vagy informális információjuk van-e arról, hogy mikorra dönt a luxemburgi bíróság, vagyis mikor tud beindulni Magyarországon az ügyek elbírálása? Ha ugyanolyan kérdésről van szó, akkor nyilvánvalóan nagyobb tömegben.
Az egyik ügyben, a Sziber ügyben január 16-ára hirdették meg a főtanácsnoki vélemény közzététételét.
Az irányadó szokott lenni, mondják.
Általában irányadó szokott lenni, de nem ritka az eltérés sem, és ettől számítva legalább három hónap, amíg az ítélet megszületik, tehát várhatóan a tavasz-nyár folyamán abban a helyzetben leszünk, hogy már európai ítéletet olvashatunk ezekben a kérdésekben.
És amikor fel vannak függesztve a tárgyalások, akkor semmilyen más kérdésben nem lehet tovább menni azokban a perekben, ahol az Európai Bíróságnak föltett kérdés az fő kérdés?
Ezt mindig az adott bíró dönti el az ügyben.
Tehát haladhat, ha úgy látja,
hogy... Ha úgy látja, haladhat. Ha úgy látja, nem szükséges feltétlenül felfüggeszteni. A kuria ezért is nem adott ki iránymutatást ebben a kérdésben. Mi úgy láttuk, hogy ez a egyedi ügyben eldöntendő kérdés.
Az új eljárásjogokkal mi dolga lesz a kúriának?
Úgy látjuk, hogy az új közigazgatási perrendtartás vonatkozásában nincsenek alapvető dilemmák az alkalmazást illetően, ami köszönhető annak is, hogy tulajdonképpen az elmúlt 25 év közigazgatási bírói gyakorlatát fűzte össze, kapcsolta össze a kodifikáció a nyugat-európai közigazgatási bíráskodási sztenderdekkel. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon értékes, előremutató eljárásjogi kódex született, ami valóban európai színvonalon határozza meg a közigazgatás feletti bírói kontroll eljárási szabályait. A kollégák közreműködnek abban, hogy ehhez a törvényhez tudományos magyarázat szülessen, lektoráljuk ezeket a bírói szervezeten belül a bírák továbbképzését szolgáló anyagokat, nem csak a közigazgatási perrendtartás, hanem a polgári perrendtartás és a büntető perrendtartás vonatkozásában is. És ha merülnek fel kérdések, akkor ezekre megpróbálunk minél hamarabb választ adni. Éppen a közelmúltban tettük közzé az új polgári perrendtartással kapcsolatban annak a konzultációs testületnek az állásfoglalásait, amelyek az új polgári perrendtartási jogértelmezési kérdéseivel foglalkoznak. Ezek persze olyan technikai részletkérdéseket tárgyalnak, amely a szélesebb közvélemény számára talán nem annyira izgalmas, de a bírósági eljárás sikere szempontjából mégis lényegesek. Például hatásköri illetékességi kérdéseket, az egyik pont, ami éppen most került fel a kuria honlapjára, azzal foglalkozik, hogy vajon a szerződéses jogviszonyból eredő igényre vonatkozó illetékességi szabályokat lehet-e alkalmazni akkor, ha a per tárgya maga a szerződés léte vagy nem léte? Erre a kérdésre ad például választ az egyik ilyen állásfoglalás. Vagy egy másik állásfoglalás azzal az új intézménnyel foglalkozik, amely a közigazgatási jogkörben okozott kár megállapíthatóságát összeköti a közigazgatási perben eljáró bíróság megállapításával a jogszerűség jogsértés vonatkozásában. Tehát azt mondja, hogy a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény érvényesíthetőségének a feltétele az, hogy a közigazgatási bíró a jogsértést jogerősen megállapítsa. A kérdés az volt, amiről állást kellett foglalni, hogy vajon ezt a jogsértés megállapítást, ezt a közigazgatási bírónak az ítélete rendelkező részében kell mindig megállapítania, vagy elegendő, ha az indokolásában kifejti az erre vonatkozó álláspontját. És az állásfoglalás arról szól, hogy az ítéletet egészében kell alapul venni, tehát az indokolásban rögzített jogsértések is alapul szolgálhatnak a kárterítési felelősségre.
Milyen szemléletű lesz a közigazgatási bírósági eljárás a korábban alkalmazott polgári per szabályaihoz képest, ahol a felek tökéletesen egyenrangúak? A közigazgatási perben azonban egy nagytestű, szakértelemmel, pénzzel, ismerettel rendelkező szervezet áll szemben, ilyen tipikusan egy ügyféllel, akinek mindez nincs meg.
A bírói gyakorlat ezt a fajta egyenlőtlenséget mindig eljárási szabályokkal egyenlíti ki. Erre példa lehet egy közelmúltban közzétett ügy, amelyben például azt mondta ki a kúria, hogy ha az alperesi hatóság a határozatának az indokait teljes körűen nem rögzítette a határozatának az indokolásában, a per folyamán az időközben tudomására jutott újabb körülményeket, amelyek egyébként alátámasztják a határozati megállapítását, azt már nem teheti az eljárás részévé.
Tessék jobban dolgozni.
Tessék megvárni, amíg minden olyan bizonyíték rendelkezésre áll, amely a határozati megállapítást alátámasztja. Nem lehet utólag bizonyítékokat tárni a bíróság elé, hogy tulajdonképpen átvéve a közigazgatási hatóság hatáskörét helyette döntsön.
Kicsit olyan, mint a büntető eljárás új szabályai, ahol fel kell készülnie a feleknek, és minden kártyát ki kell terítenie.
Így van, és ez a logika, ez úgy tűnik, hogy most minden eljárás rendben érvényesül, hiszen a perfelvételi tárgyalás intézménye a polgári perrendtartásban éppen ezt a célt szolgálja. Tisztázódjanak idejekorán a keretei a jogvitának, hogy azután hatékonyan és gyorsan le lehessen folytatni a szükséges bizonyítást.
Számítanak arra, vagy tartanak attól, hogy rá fognak kapni az ügyfelek a közigazgatási perlés ízére, ha olyasmit is lehet perelni, hogy ez a buszmegálló miért pont az én ablakom alatt van, holott lehetne az máshol is. És ez egy közigazgatási határozat eredménye.
Én azt hiszem, hogy nagyon fontos hangsúlyozni a közigazgatási bíráskodásnak azt a funkcióját, hogyha egy közigazgatási döntést jogszerűnek talál, azzal valójában legitimálja a döntést. Tehát egy végrehajtó hatalom által hozott döntésről egy független bíró mondja ki, hogy az megfelel a jogrendnek. Ez erősíti a jó közigazgatást, és segít a közigazgatás berkein belül is a minőségi közigazgatás javításában, kialakításában. Hiszen a közigazgatási bírónak nem az a célja, hogy mindenütt megakadályozza a közigazgatás működését. A célja az, hogy a közigazgatás működését törvényes keretek közé szorítsa azokban a konkrét ügyekben, amelyeket elévisznek.
Van-e feladatuk a közigazgatási bíróságok személyi állományával? Hát itt tanácsokban fognak ítélkezni, matematikailag több bíró kell hozzá.
Szintén a színvonal növelését szolgálja, hogy jelentős ügyekben három bíró járjon el már első fokon is. Ez nyilvánvalóan újabb bírák kinevezését, vagy a közigazgatási ügyszabba való átcsoportosítását igényli. Ez azonban az alsóbbfokú bíróságokat érinti, az alsóbbfokú bíróságokat illetően pedig a kúria és a kúria elnöke nem rendelkezik hatáskörrel.
Bíró kinevezés mindig az a kérdés, ami érzékeny, mert ő dönt végül az ügyükben. A bíró kinevezés rendszere szigorúan szabályozott, maradt ugyanúgy, mint korábban?
Bizonyos hangsúlyok változtak, de az alapállás változatlan. Nyílt pályázat, a pályázatról bírói testületek mondanak véleményt, és a bírói testületek véleményalkotását követően pedig bírói vezetők döntenek a pályázatokról.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Darák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége.